Egyszerre lesz drámai és áhítatos, pompás és egyszerű, patetikus és ünnepélyes, tüzes és féktelen. Tartják Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriumáról, melyet most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara előadásában Ricardo Frizza vezényletével hallhat a közönség. Találkozzunk április 22-én a Zeneakadémián. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
Egyik megszólalónk névrokona játssza zongorán saját szerzeményét, a Mesélek neked című darabot. Ma egy olyan helyre megyünk, ahol rácsodálkozhatunk arra, miszerint egy iskolában is létezhet a valóság és a mese szépséges együttese. A művésztanárokkal folytatott beszélgetésből pedig az is kitűnik, hogy miért érdemes nem csak okítani, hanem szeretni is a gyerekeket. Ürömön vagyunk. Az idén éppen 250 éve született József Nádorról elnevezett általános és alapfokú művészeti iskolában, Minden Norbert ül jobbomon, aki a zenei ügyekért felelős az alapfokú művészeti iskolában, meg persze az iskola igazgatásában is szerepet vállal. Először is a Binder név nekem gyanús, a jazzmuzsikus Binder. Rokon?
Igazából névrokon, viszont ismerjük egymást, illetve én is érintett vagyok, miután nem csak klasszikus stílusban szoktam tevékenykedni, habár én Szegeden végeztem klasszikus zenét, de egyébként az én édesapám is zenész, Binder János. Viszont köszönöm a kérdést, nekem nagyon megtisztelő ez a névrokonság.
Mi hozta Ürömre, ide a budapesti agglomerációba?
Ugye Szegeden befejeződött az egyetemi életünk, itt a feleségemre gondolok, aki szintén egyébként az intézményünkben dolgozik, csak a gyermekénkkel otthon tevékenykedik. Mind a ketten zongoristánk vagyunk, és amikor ez befejeződött, ez a szegedi korszak, akkor úgy döntöttünk, hogy bevállaljuk ezt a ilyen lehetetlennek tűnő felköltözést.
De aztán... Mikor váltottak? Hány éve vannak itt?
10 éve.
Aki 10 éve van valahol, az azt hiszem már kicsit otthon van.
Hát én most már úgy érzem, ha bármi harmadik kerületi békásmegyeri lakosok vagyunk egyébként, de nagyon-nagyon közel ide.
Csodálatos épületük van, ami tulajdonképpen elég praktikusan is épül föl, azt hiszem az általános iskola és művészeti iskola funkciókat is kiszolgálva. Körbeveszik önt alkotótársak, alkotó emberek, akik képzőművészeti területen olyanokat hoznak létre, hogy itt én nem is tudom, koncentrálnom kell, hogy figyeljek arra, és nem valami más nézek.
Még én is elnézelődök most is, pedig hát sokat gyára ülök itt lent, hogy amikor a gyermekkőcök ide érkeznek, a diákjaink, akkor ez valahol egy ilyen felhőtlen, tényleg tehetség központú, mondhatni ilyen szabad foglalkozás szerű, ami nyilván nem az, mert ő általuk nagyon is irányítva van, és általában ezt szokták különben tényleg így szülők is.
Van ilyen iskola?
Igen, hogy iskolában ilyesmi történik. Ezt jelenti a képzel? Igen, a képzőművészet. Tehát itt a gyerekek ezt csinálják, annyit azért hozzátéve, hogy hát szintén művészekkel vagyok a zenei oldalról is körülvéve. Tehát, hogy itt, ha valaki éppen egy lemezt készít, vagy veszt föl, vagy egy koncerten, vagy éppen egy műpa fellépésen van, akkor hogyan tudjuk átszervezni, hogy azért az itteni dolgai is megmaradjanak, nyilvánvalóan megoldjuk. Tehát, hogy itt ez a kettő nagyon is tud működni.
Tehát délelőtt a gyerekek tanórákon vannak, mint bármelyik másik iskolában. És akkor egyszer csak eljön a nap folyamán az a pont, ahol átfordul az óra a délutánba, és érkeznek önökhöz művésztanárokhoz. Akkor jönnek a zenei órák, a képzőművészeti órák?
Igen. Gyakorlatilag így néz ki ez a rendszer.
Gyantár Bertával fogjuk folytatni. Mióta művész tanár itt?
22 éve. Nagyon sok olyan élmény van, amit az ember úgy hordoz a szívében, pont azáltal, hogy a kicsi gyerekeket kezdjük el tanítani. Tehát ugye első osztálytól egészen 18 éves korig járhatnak ide a gyerekek. Amiről én nagyon-nagyon szívesen beszélnék, az az, hogy lehet, hogy itt, ahogy körülnéztek, akkor látják, hogy egy gyönyörű képi világ mutatkozik meg, ami úgy indul el, hogy mi valamikor azt hiszem 10 évvel ezelőtt kaptunk egy projektort. Nekem az volt az első tapasztalatom, hogy nagyon sok érdekes témát felhoztam, és a gyerekek vizuális memóriája, illetve az, amit föl tudnak hozni a téma kapcsán, az sokszor nagyon szegényes, az a képi világ tükröződik, amivel ők találkoznak.
Szegényes annak dacára, hogy egyébként a vizuális világ, mondjuk ami kifolyik az okos eszközökön keresztül a mindennapjainkban, napjainkba, az egyébként nagyon impulzív.
Nos, én akkor, amikor megkaptuk ezt az első projektort egy idő után, mert előtte könyvtárokba jártam, és hoztam rengeteg képi anyagot, mert hogy ezeknek a gyerekeknek talán nem a művészettörténet az, ami a legközelebb áll, tehát művészettörténeti alkotások, és emiatt elkezdtem gyűjtögetni. Későbbiekben ez egyre könnyebben ment. Itt most mutatok csak annyit, hogy lehet látni, hogy nem tudom én, akár a botanikus rajzokhoz, vagy bármihez, nagyon-nagyon szép képi anyagot. Vagy
madarakat látok, igen, olyan gyönyörű madarakat.
Ezek a madarak itt, amit lehet látni, ezek az 1900-as években valamilyen gyűjteményben meglévő madarak. Amit itt mutatok, azok pedig már inkább stilizációk. Most ezt emeltem ki, de nagyon sok kortárs nemzetközi és magyar illusztrátorok anyagát is használom, az nyilván fönn van a gépemben, tehát nem lett minden kinyomtatva. Amikor eljönnek az elsősök, akkor nagyon sokszor azt érzem, hogy egy nagyon nagy bizonytalanság van, hogy mi is az, amit most ők meg tudnak rajzolni, és amikor elkezdenek megfigyelni egyszerűbb formai képi anyagokat, ami esztétikailag nagyon értékes, akkor egy idő után elkezd az az öröm följönni bennük, hogy ők tudnak rajzolni. Itt most mutatok egy negyedikes kisfiúnak a rajzát, aki hát negyedikbe azért eljutunk már szép színvonalra, és ahol már a grafikai elemek is megjelennek, tehát ők egy idő után elkezdenek nagyon mélyen bele kerülni abba a szép világba, amikor ők már nagyon-nagyon különös dolgokat elő tudnak hozni magukból.
Mi a tantárgy neve, amelynek keretén belül ezek készülnek?
A grafika festészet óra, de ez vizuális alapozó és alkotó gyakorlat is egyben az alapfokú művészeti iskolában. Amikor elkezdődik, ezt így nagyon aranyos, most találtam meg, hogy itt készültem egy picit erre a beszélgetésre egy ilyen kislánynak a karácsonyi üzenetét, aki azt mondta, éppen írta nekem, hogy Bertalanyi, te mindig azt mondod, hogy akkor vagyunk nagyon jók és egyediek, amikor már saját magunk kitalálunk valamit, úgyhogy én tényleg akkor leszek jó tanár, és akkor vagyok, ha el tudom őket vezetni, hogy minél szélesebb utakat mutatok, és azokon az utakon ők egyre mélyebben kezdik megtalálni azt, ami ők maguk.
Haladunk tovább. Kitört a szünet időközben. Halljuk a hangokat, az udvarról is szűrődnek be, meg talán föntről is szűrődnek le, mert hogy a térben, ahol vagyunk, ez egy csodálatos tér, fa, gerenda szerkezet látható, tehát itt építészeti szempontból is teljesen világos, hogy egy milyen épület fogad minket. Egy lépcső hívogat fölfelé. És Magyar Krisztinát követem, aki szintén művésztanár, és a textil tanszak munkáját fogjuk megismerni. Jobbra az első tér. Itt is ugyanazzal a problémával fogok szembesülni, amivel odalent, hogy olyan látvány fogad, és olyan sokasága a megfigyelni valónak, hogy azt sem tudom, hova nézzek.
Ez is egy külön birodalom, az a textil és a fonalaknak a birodalma. Egy kicsit más, mint a grafika, meg a festészet, hogy itt rögtön anyag közelbe kerülnek a gyerekek. Sokszor érdemes ezt a szót is nekik, hogy textil, ezt kimondani, és akkor annyira jó, hogy rögtön tudom mutatni, ugye itt vannak a fonalak.
Mi a textil? Abba mi a manó fér bele?
Hát nehéz lesz most ezt mind összefoglalni. De talán az, hogy a kezünkkel nagyon sok mindent eleve ugye sodorjuk a fonalat, tehát azzal szoktuk kezdeni a kicsikkel, hogy milyen gyönyörű, válaszza ki a három kedvenc színét, és ebből egy saját fonalat a barátaival. És akkor gyorsan tudunk sodorni egy különleges saját fonalat. Hát nagyon szeretik ezeket a horgolós, bütykörös, kötögetős, csomózós technikákat. Nemezelés is zajlik, ott hátul is látszanak ezek a gyönyörű szép nemezalkotások. Egészen a bábig lehet egyébként fokozni az élvezeteket, mert ez is beleférhet, hogy a létrehozott kis nemez figurákkal játszunk.
Nemez síkban, tehát képformában, nemez báb formában, nemez cipőformában.
Igen, ezt Farkas Réka kollégámnál készítették idén. A gyerekek, ez is a József Nádor emléképhez kapcsolódóan szeretnek itt lenni. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit más, tehát szelepek nyílnak ki, és egy egész más szférában, ugye szeretjük ezt mondani, védett környezetben, tehát egyfajta biztonságban itt szabadon szárnyalhat a képzeletük.
Egészen más iskola élménye lesz, azt hiszem, annak a gyereknek, akinek ez az iskola jut. Mert az életben valahol az, hogy milyen iskolát tudunk elérni, vagy a szüleink hová tudnak minket oda segíteni, az azért meghatározó lesz aztán. Ön mióta művésztanára ennek az intézménynek?
Itt 9 éve tanítok, de időközben lettem felső tagozatos rajztanárnéniből művésztanár. Mind a két részt megtapasztalhattam, hogy milyen kihívás, és egyébként annak is megvoltak a maga szépsége, és fantasztikus sikerélményei voltak. Néhány év alatt volt olyan, hogy a legnehezebb gyerek végül két virágot hozott oda nekem, hogy kitartottam mellette, és megszeretettem vele a rajzolást, és hát szóval gyönyörű, és bár csak az lenne, amit mond, hogy valahogy felismernék a döntéshozók, hogy ott a helye, tehát a művészeti oktatásnak ott a helye a közoktatásban, a minden gyerek hétköznapjaiban, olyan szinten gazdagságot jelent számukra. Egy varázslat, ami tényleg egy szelepnyitogató. Most Réka jut eszembe, aki például idén képes volt cianotípiát hozni a gyerekeknek, ami...
Én meg kell kérdeznem, az micsoda.
Fantasztikus, én tavaly nyáron csináltam először, ez a napnak a festése kb., hogy egy fényérzékeny anyaggal bevont papírt kitakarunk, tehát mondjuk gyönyörű szép leveleket teszünk rá, és kitesszük a napra, akkor a nap festeni fog a papíron, ott, ahol a levél van, ott viszont ugye megmarad fehérnek, és így, hát jó, mi komponálunk, de igazából a nap fest. Kicsit túloztam, de ugye a nap hozza létre a képet a papíron. És akkor Réka az arborétum témában eredeti módon kivitte a gyerekeket a kertbe, és így jöttek létre ezek. És ő ugye textilt is bevont.
Ő is került ez a példa.
Itt látszik, akkor itt egy kis tujalevélke, itt meg azt hiszem ilyen pici fűszerlevélkék látszanak. És utána persze még, hogy mondjam, stilizáljuk, tehát kap kontúrt, az alap se akármi. Én is nagyon szeretem, hogy eleve kötözős vagy viaszos batikolással egy kicsit már segítjük, hogy gyönyörű legyen a háttér, a textil alap, amire rákerülnek a művek. Ezek is viaszos batikolással készültek ezek a munkák, úgyhogy na, nincs vége.
Két keramikus művésztanárt követek. Na nézzük, jól emlékszem-e a nevekre. Most megismerjük Krisztina testvérét, Mártát, Magyar Mártát, és követem még Nemes Tímeát is. A kerámia világa, meg annak a sokfélesége. Vezessenek, mert én itt le fogok ragadni, el fogok veszni.
Most a termünket szeretném bemutatni először. Ez sokkal rendezetlenebb, mint amit eddig láttunk, mert hogy itt mindenféle anyaggal dolgozunk. Nagy ládákba, papírt, különböző anyagok, tojásdobozok, tehát nem csak kerámiával foglalkozunk, hanem bemutatnám is itt a csalogató mondatomat, mert szerintem elég jól összefoglalja ezt az egészet, amit itt csinálunk. Ezt a kicsiknek írtuk, hogy porból forma, lomból álom, lelket formáló kezed áldom. Ezzel tudtam én legjobban összefoglalni, hogy porból, hát agyagból formálunk, teremtenek a gyerekek. Lomból, hát ez azt jelenti, hogy nagyon sok újrahasználni való anyagot felhasználunk. És úgy, hogy járjanak is otthon nyitott szemmel, tehát mikor ilyen óriási nagy papírplasztikákat csináltunk a József Nádor témára, akkor nagyon sok mindent hoztak be otthonról, és fehérek maradtak. Ezek azért maradtak fehérek, mert az is a tervemben volt, hogy vetítünk rá, amit Bertáéknál rajzolnak, alkotnak, hogy egy ilyen nagy performance jelleggel, majd akár a gyerekek is fehérbe beöltözve vetítünk rájuk képeket, virágokat, mintákat, stb. De csak így magukba is nagyon élnek.
Mögé sorakoztattak egy másik alkotást, amely pedig egy kardját az égbetartó lovas huszár. Ugyanezzel a technikával.
De rengeteg képet mutattunk József Nádor korából, tárgyakból, épületekből, hangszereket felsorakoztattunk. Itt most kint a folyosón, ezeket így az állandó kiállításra készítettük ide, a zenei kollégáknak és a zenét tanuló gyerekeknek a tiszteletére találtam ki ezt a témát, de közben József Nádor kiállításra is. Például van itt egy hatalmas bőgő, 150 centi magas papírdobozt kell elképzelni, és akkor benne van egy belső világ, az meg egy erdőt ábrázol egy őzzel. Most viccesen ezt nagy bőgőz című
címmel. És akkor még a szójáték is kapcsolódik.
Igen, folyamatosan így ötleteltünk, hogy mi jut eszük be erről a korról, a képekről, mit kell lehet megfogni leginkább József Nádor korát. Mondom, a hangszer ez egy picit más téma, de ott is látható a zongora végébe, szintén az Alcsuti Arborétumból lévő nyaraló illájának a homlokzata.
És ott abban a dobozban milyen szépen reagál egymással a zongora, a billentyűk alakja az épület ablakainak, ajtajainak ritmusával.
Nagyon éles szeme van. Így van, az ablakok folytatása. Igen, mert csodálkoztak, hogy miért állókép, miért áll az az épület. Hát pontosan ezért, hogy a zongora billentyűinek a folytatása az ablakok, meg az ajtók.
Mennyire megy könnyen És ez most már talán mindkettőjük kérdése is lehetne, hogy Mártát is bevonjuk a beszélgetésbe. Mennyire könnyű ma rávenni a gyerekeket arra, amit én is csinálok most itt a mikrofon nem tartó kezemmel, hogy a saját ujjaikkal elkezdjenek gyúrni, mert azt hiszem, hogy kiskorban valahol még gondolunk rá a családban, hogy adjuk gyurmát a gyerekek kezébe, csak aztán valahogy ez elkopik, vagy elmarad.
Szerintem ez olyan alap emberi igény, szükség, tehát én bárhol, bárkinek a bőrgyógyászomnak mondom, hogy kerámikus, amikor azt mondjuk, jaj, hát ő nagyon szeretne kerámikus, de mindenki ezt mondja, hogy nagyon hiányzik az anyag, az agyag, a föld, vagy kis kapcsolat ezzel az egyik legalapvetőbb elemmel, ugye, a négy közül, és nagyon nagy igény van rá a gyerekeknek. És tényleg olyan érdekes látni, erről Márti tud beszélni, hogy így a golyógyúrástól kezdve a végén ezek a hatalmas, bonyolult szobrokig, hogy ugye az évek alatt mennyit fejlődnek. Erről egy picit te beszéljél, légy szíves, adjuk át a szót.
Igen, igazából, ha visszatérhetünk a műhelybe, akkor én azt szeretném elmesélni a mi rendszerünknek a különlegességét, hogy ugye itt 6-7 évesen megérkeznek a kicsi gyerekek. Ugye az talán még nem volt kihangsúlyozva, hogy a képzőművészeti részben ez a három műhely, a grafikafestő műterem, a textilműhely és a kerámiaterem között vetésforgóban szerepelnek ezek a gyerekeink.
És akkor önök áramoltatják őket.
Így van, egymásra hatnak a műhelyben, a különböző műhelyekben felhalmozott ismeretüket, váltakozva és ismételve és újból tapasztalva különböző műhelyeknek az anyagismeretével. Hát mélyítik, és igazából ettől lesz tényleg áramló ez az ismeret anyag, ami hozzájuk eljut. Szóval itt a kerámia teremben azt akartam elmesélni, hogy alapvetően ugye az agyagozás az egy koszolós technika, maszatosak lehetnek a sárral vagy a puhább agyaggal dolgozva. Tényleg élményszerűen kell megtapasztalni, hogy a formátlan és gyúrható anyagból hogy lesz valami olyan, amit elképzelnek, vagy amivel megelégednek, vagy amiben ők is látják, illetve mások is meglátják majd azt, amit alakítani akarnak. És alapszintű azt, hogy először ugye a műhelyt, ahogy kapják, úgy hagyják a következő csoportnak, tehát itt komoly felépített és örömteli rendje van a rendrakásnak, hogy meleg vízben moshatnak kezet, és áztatjuk le az agyagdarabokat az ujjukról, hogy azt is visszaforgatjuk, tehát hogy tényleg az életszagú dolgokat kell megtapasztalni, hogy hogy lesz a káoszból újra rend.
Jól értem, hogy testvérek? Krisztina és Márta?
Igen, igen.
Miféle család a magyar család, hogy két ilyen kreatív embert is adott?
Nagyon szabad, szeretett közegből jövünk, ahol megtanulhattuk, hogy azt válasszuk, amit igazán szeretnénk. Nem művészek a szüleink, tanítónő, anyukám, apukám, olajmérnök, mert nem élnek, de a felmenőink között több kreatív alkotó szerepel. Most nemrégiben csodálkoztunk rá, hogy a századfordulós Budapest fényképészetét megörökítő Weinwurm Antal a rokonságunkhoz tartozik.
Tudtuk, hogy fotós, meg fényképész, de azért azt nem tudtuk, hogy kb. Neki köszönhető a dokumentálása, akár az Erzsébet híd építésének a Rákóczi út megszélesítését, hát mindenütt ott volt. És mondjuk nekem az is jól esett, hogy művészek társaságában látom.
És ha jól érzem, akkor hisznek abban, hogy ez képes valahogy generációkon át is valahogy megjelenni.
Mindenképp nagyon hiszek abban, hogy a gyerekek szabadalkotó ereje olyan tehetségekhez vezeti őket, amik nem feltétlenül művész pályájukon, hanem az emberi pályájukon a kreativitás, a rugalmasság, a nehéz helyzetekből való bennemaradás és megfejtés, megtalálása, ezek mind az agyagozós feladatok ehhez vezetik őket, és az összes művészeti feladvány ehhez vezeti őket.
Hátrahagyjuk a kerámia műhelyt, újra a folyosón vagyunk, és leereszkedünk abba a műterembe, ahonnan elindultunk. Gyantár Bertát követem éppen. És hát itt aztán a kiállítás, az bőséggel ad nekünk mesélni valót.
Itt egy összművészeti kiállításnak a kicsit összezsúfolt elemeit lehet látni. Ez egy életképsorozat, először is kialakult három téma, és azt a három témát dolgoztuk föl a három műhely helyszínén, úgy, hogy egész kortárs módon, tehát beraktunk tárgyakat is.
Befőttes üveget, egy kis piros fazekat,
igen,
cipőket.
Szamovárt, és egy széket, és volt még egy gyönyörű kis komódunk, és minden más egyéb, és ezen túl pedig kötődik hát minden, ami a kerámia és a textilművészet, és nyilván a képi anyagot nálam próbálták a gyerekek megrajzolni, és az alapján részletről részletre bontottuk ki ezt a nagyon szép anyagot. Három részből áll, tehát van a télbúcsúztató és a tavaszköszöntő tündér.
A tündért képzeljék életnagyságú tündérnek.
Így van. Papírmaséból készült a felső teste, az alsó testrész, vagyis hát a szoknya rész, az pedig gyönyörű batik anyag, amelyikben egy egész táj, egy falunak a képe jelenik meg.
Erről azt hiszem Krisztina majd mindjárt mesél nekünk, de a tavasztündér tehát az első rész, a másik kettő pedig...
A másik kettő pedig egy idős házaspár, illetve egy házaspár életciklusa, vagyis hogy három életszakasza. Ott van a szerelmi történet, itt van az életközépút, ahol eveznek
egy sárga dinnyehéjon.
Így van, és utána ott van egy idős házaspár, aki nagy méretben ül egy szép régi padon, egy óriási nagy tyúkkal, tehát hogy nyilván van egy kedvence ennek a néninek, aki valahol itt kísérte őket. Gyakorlatilag ez itt a második képünk.
És a harmadik?
Körbefonva mindenütt a gyönyörű kerámia alkotások, ezt talán te neked kellene Márti mondani, hogy a legkülönfélébb házakat készítették el, virágokat és mindenféle fákat, és a háttér pedig egy gyönyörű batikolt életfa.
Hogy lehet ekkora életfát batikolni? Magyar Krisztinához fordulok a kérdéssel. Hát egy falat kell beborítaniuk, egy életképet kell háttérrel ellátniuk.
Igen, és abban a pici kuckóban kell ezt létrehozni, ahol az előbb voltunk. Kell hozzá egy kis találékonyság, egyszerűen csak összetoltuk az asztalokat, és mindig egy felet tartottunk éppen mozgásban. Úgy értem, hogy egy fél fért rá ebből a fából a három asztalra. Kedvenceim, nem titkolom, ezek a nagy batikolt munkák.
Ugyanez a technika köszön vissza a tavasztündér gyönyörű uszályos szoknyája alatt, az alsó rétegen, ahol tulajdonképpen egy komplett falu jelenik meg, különböző házak.
Igen, így lehet azt mondani, hogy a szövet, ugye ez egy nagyon szép kép, ugye a textilhez kötődően, hogy összeszőjük mi textilesek a történeteket. Ezt Farkas Réka kollégám csinálta az ő tanítványaival. Viaszolt batikos technikával készültek ezek a kicsi házak. Ez adja ugye a hölgy szoknyáját, az uszáját pedig kötözős batikolással, egy halvány lila tónusban mozgó óriás vászon, ami gyönyörű szépen fölkötve úszik. Tehát szinte egybe folyik az egész kompozíció emiatt.
Inder Norberthez szeretnék még visszatérni. Ő az egyetlen jelenlévő művésztanár, aki férfi. A tanári kar hogy néz ki?
Teljesen egységes elosztásban vagyunk, ha így az egészet tekintem. Most jelen állás szerint mi pont 13-an vagyunk, mármint a művésztanárok gyakorlatilag 13-an egységes nem elosztással, hogy így fogalmazok, hogy kérdésre válaszolva tudjuk vinni ezt az egyébként elég nagy gyerek létszámot, tehát így megközelítőleg így a művészeti tanszakaink egyben ilyen 260 és 80 közötti gyerek létszámmal mozgunk. Én ugye 5 éve vagyok így ebben a pozícióban, és ez szinte azt lehet mondani, hogy stagnáló szám.
A hír azért is jó, mert szerintem országos tapasztalat, hogy a pedagógus pályán már inkább a nők vannak többen.
Hát itt a zenei részen, itt igazából ott mi így a képzős kolléganőimet kiegyenlítve, mert ott a népénekes kollégan van, aki a női tábort erősíti, illetve hát hamarosan a feleségem, ha visszajön, akkor ugye zongoratanárként ő is a női szekciót fogja erősíteni. Általános iskolában ott egyébként talán jobban előállt, hogy több női kollégával vagyunk, de ez is változó egyébként.
Ma örömmel jártunk a Józsefnál.